Először Temesváron, mégpedig a Temesvári Magyar Napok keretében mutatták be a Harca nemzet érdekében címmel megjelent interjúkötetet Borbély Imrével. A kötetet Borbély Zsolt Attila mutatta be, aki azt mondta, hogy nem csak édesapja, hanem harcostársa is volt Borbély Imre. Hogyan született ez a kötet?
A kötet ötlete Tóth Károly Antal agyából pattant ki. Vele Takács Ferencnek köszönhetően kerültem barátságba a 2000-es évek legelején. 2004-ben meg is látogattam Göteborgi otthonában. A következő látogatás két évvel később már úgy zajlott, hogy azon apám is, meg jó anyám is jelen volt. És azóta tulajdonképpen mindmáig élő a kapcsolatunk. És hát amíg apám élt, addig ápoltam egy barátságot Tóth Károly Antallal, akivel szinte azt mondhatom, hogy szellemi kertestvérek voltak. Tehát a mély katolicizmus, a mély nemzeti érzés mindkettőjüket jellemezte. Nagyon hasonlóan gondolkodtak, nagyon nehéz lett volna megállapítani egyáltalán különbségeket a kettő gondolkodása között. És Tóth Karcsi volt az, aki fölvetette 2013-ban egy beszélgetés alkalmával, ha jól emlékszem, Magyarországon találkoztunk, ugye a találkozási, leggyakrabb találkozási helyszín az Budapest volt, hogyha kimenne apám hozzá egy-két hétre, akkor egy életműinterjút elkészítene vele. És 2013 nyarán ez az életműinterjú el is készült, és azért jelent csak most meg a kötet, mert apám egy perfekcionista alkat, ő mindig a tökéletességre törekedett, tehát a maximumnál kevesebbel sose érte be, és mindig akadt egy olyan kérdés, amit még be akart írni, akkor ment a Skype beszélgetés, az e-mailezés Tóth Karcsival, hogy akkor még ez is, még az is, még amaz is, és így voltak éppen haláláig dolgozott a köteten, tehát a kötetben olvasható rendkívül mélyen szántó gondolatok a II. Vatikáni zsinatról, azt már úgy írta, hogy tudta, hogy halálos beteg, és hogy meg vannak számlálva a hónapjai, de úgy is befejezte, végére járt ennek a gondolatsornak, sajnos ellentétben a mély állammal kapcsolatos kutatásainak, ami torzóban maradt, ezért nem is került bele ebbe a kötetbe.
Kötetben elsősorban erdélyi politikai kérdésekről van szó. Melyek azok a sorsfordító momentumai az erdélyi magyar közösségnek, amelyeket ön a legfontosabbnak tart ebből a kötetből?
Tulajdonképpen a legfontosabb sorsfordító pillanatok azok mind a 90-es évek első feléhez köthetőek. Tehát ilyen sorsfordító pillanat volt 1990-ben, amikor Szőcs Gézát főtitkára választották, Domokos Gézát elnök, és a kétfejű, lényegében életképtelen struktúra jött létre, amikor a két vezető kétfelé húzta a szervezetet, más-más tempót diktáltak, más-más stratégiát, más-más célokat képviseltek. 1991-ben volt a következő nagyon fontos momentum, amikor végül Domokos Gézát választották meg elnöknek. Azért mondom végül, mert eredetileg Szőcs Gézát hirdették ki elnökként, de akkor megóvták az eredményt teljesen alap nélkül ügykülönben, és sikerült átlobbizni egy-két küldöttet a másik oldalra, és így akkor a második szavazás az Domokos Géza javára dőlt el. Következő nagyon fontos pillanat 1992. október 25, amikor a Kolozsvári nyilatkozatot fogadta el a küldöttek országos tanácsa, kiegészülve két parlamenti frakcióval, éppen apám javaslatára, és ő is benne volt Bodó Barnával együtt a szövetkező bizottságban. Ez teremtett meg tulajdonképpen az erdélyi magyarság első számú érdekképviseleti szervezetének az elvi egységét. Erre alapozva lehetett volna mindmáig konszenzusos politikát folytatni, ami végül is először 1993-ban Neptunban torpedoztak meg, utána a következő fontos pillanat, amikor Nagy Benedek megtámadta Tőkés Lászlót, és egy féloldalas szövegben elmondta őt hűtlenkezelőnek, gonosz rabjának, szekus ügynöknek, tehát egy botrányos támadás volt, amiben jó apám állt ki a legkeményebben a megtámadott tiszteletbeli elnök mellett. Utána pedig a leginkább negatív kihatása levő mozzanat az volt, amikor 96. november 28-án úgy döntött az RMDSZ-SKT, hogy az RMDSZ kormányra megy. Akkor apám már nem volt az SKT-nak a tagja. Hárman szavaztunk ezzel a sorsfordító döntés ellen, Katona Ádám, Csapó József meg jó magam, Tóróti Tibor és Sogor Csaba tartózkodtak, mindenki más megszavazta kormányzati szerepvállalást, aminek a zsákutcájában mindmáig az RMDSZ toporog. Ezek azok a sorsfordító pillanatok, ami az erdélyi politika történet keretén belül kiemelésre kerülnek a kötetben. Emellett még szó van nyilván a világszövetségről és a külhoni állampolgárság gondolatáról, tehát a határokon átíveli magyar integrációnak a célkitűzéséről is.
Amelynek egyik fő támogatója volt Borbély Imre, bár a 2004-es népszavazás akkor megakadályozta azt, hogy ebből törvény legyen, 2010-ben viszont megvalósult.
Hogy egész precízek legyünk, a népszavazás nem akadályozta ezt meg, csak nem volt elég masszív többsége az igeneknek. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy többen szavaztak arra, hogy a magyar állampolgárságnak a kiterjesztése történjen meg a határon túli magyarokra, viszont nem volt elég polgár, aki az urnákhoz járuljon, illetve olyan 3 millió körül volt a részvétel, hogyha ebből a 3 millióból egy masszív kétharmados többség azt mondja, hogy igen, akkor az elég lett volna. Végül is 2010-ben valósult ez meg. Igen, ennek a gondolatnak Borbély Imre volt az egyik legfőbb propagátora és elméleti kidolgozója, több tanulmányt jelentetett meg ebben a kérdéskörben. Az egyik ezek közül beválogatásra került a kötetbe.
Tóth Károly Antal utolsó kérdése az volt, hogy mit tekint Borbély Imre személyes sikernek. Mi volt ez?
Hát éppenséggel az imént említett külhoni állampolgárság. Végül nem a csökkentett jogkörű kettős állampolgárság, nem a külhoni állampolgárság, hanem az anyországi magyarokkal azonos jogkört biztosító állampolgárság az, amit megkapott mindenki, aki csak igényelte, és megkaphat a továbbiakban is. Ez rendkívül fontos dolog, ez egyfajta erkölcsi jóvátétel, hiszen sem a trianoni békeszerződést, sem a párizsi békeszerződést, ami végül sorsunkat rendezte, egyáltalán nem támogatta az erdélyi magyarság, sőt, mondom ezt akkor is, hogyha 1945 egy a 96-ossal hasonló nemzetáruló döntéssel a Magyar Népi Szövetségnek a 101 tagú választmánya azt mondta, hogy Erdély ne legyen elcsatolva a Romániától, de ők nem képviseltek az erdélyi magyarságot. Ha népszavazás lett volna, nem kétséges, az erdélyi magyarság több mint 90%-ban arra szavazott volna, hogy Magyarországhoz tartozzon, és hát hogyha ez nem is valósulhat meg a jelen geopolitikai helyzetben, de az is egy nagy dolog, hogy legalább az állampolgárságot visszakaphatják azok, akik ezt fontosnak tartják és igénylik.
Ön dokumentumokkal egész készítette ki az interjú kötetet, mi került be még a könyvbe?
Bekerült a Merre vigyük végzetünk című tanulmány, ami a társnemzeti státuszt fogalmazta meg először már 1991-ben. Bekerült a keresztény és nemzeti liberális egységkeret, mely nagyon fontos eszmei alapvetés. Ennek a lényege az, hogy mind a keresztény gondolat, mind a liberalizmus, mind pedig a nemzeti gondolat, hogyha végletekig visszük, akkor katasztrófába vezet. Viszont, hogyha mindegyikből annyit veszünk ki, ami segítheti a pillanatnyi pozícióját az erdélyi magyar közösségnek, vagy akár az egész nemzetnek, akkor ezen a hármas pillérzeten lehet egy közös politikát megfogalmazni annak az oldalnak, amely nem a román vélt tűrőképességhez igazítja a magyar célokat, hanem a magyar érdekekhez. Bekerült a Kolozsvári Nyilatkozat néhány vetülete című tanulmány, ami tulajdonképpen a Brassai programnak a politikai filozófiai alapvetését képezte. Bekerült a kettős állampolgársággal kapcsolatban is egy tanulmány, hát továbbá maga a Kolozsvári Nyilatkozat, illetve az eskütétel az önrendelkezésre.